fantasy they met at a store. He had a shack and a memory in the home. In the kitchen and the zoo, good and bad. It was who you can be there. Estelle, he was a fantasy they met at a store. He had a shack and a memory in the home.
Köszöntünk, Úr Jézus, itt a középen, mert tudjuk, hogy Te itt vagy velünk, mert összejöttünk a Te nevedben, és hálákat adunk, hogy Te soha nem hagysz el, mindig velünk vagy, az időkorszak végéig, sőt a világ végezetéig, ahogy meg van írva. Hálákat adunk, drága Szent Szellem, hogy Te bennünk lakozol, és a bennünk levő isteni erőt, az emésztőtüzet, az igát megtörő kenetet, ki árasztjuk a gyülekezet minden tagja felett, hozzátartozók felett, és mindazok felett, akik a szívünk tábláján vannak. És kihirdetjük a hitünk alapján, hogy megtört a sötétségnek minden ereje, gonosz munkája a Jézus hatalmas nevében. Mert a Jézus nevére mindennek térdet kell hajtani, a mennyben, a földön és a föld alatt. Köszönjük, hogy kígyókon és skorpiókon tapodhatunk, és a sötétségnek minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy nekünk adtad a győztes nevedet, és mi a krisztusi győzelemben járunk. Uralkodunk királyokként és papokként a Jézus nevében. Hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy a gyógyító ajándékok már is munkában vannak, működésben vannak a Jézus nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy megnyitottad a szíveket a megértésre, a füleket a hallásra, a szemeket a látásra. És köszönjük, Atyám, hogy Te adod a szavakat a mai napon is a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a Te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt hallja meg, amit Te üzensz a számukra, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy nekünk adtad az igét. A szánkba helyezted a sziklazozó kalapácsot, hogy a megvallásainkkal szétromboljuk a sötétségnek minden erejét és bástyáját. És a kezünkbe adtad a kétélű fegyvert, hogy ellene tudjunk menni, és ellene tudjunk állni a pusztítónak a Jézus nevében. És köszönjük, hogy a Te igéd a világító szövétnek, amely világítja az utunkat, amelyen járnunk kell, és nem utolsó sorban a Te igéd a szellemi kenyér, amit a mai napon is magunkhoz veszünk, hogy növekedjünk hitben, épüljünk szellemben a Te dicsőséged, Atyám. Köszönjük, hogy a Te katonáid vagyunk, mert elhívtál bennünket, és mi engedelmes szívvel követünk Téged. Köszönjük, Atyám, hogy ellátsz bennünket hozzánk illő eledellel, mennyei kenyérrel. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Atyám. A Zsoltár 91 védelmét és a Szentvér hatalmát árasztjuk ki mindannyiunk felett a Jézus nevében. És a Szentvér oltalmát erősítjük meg a porták, az otthonok, a családok, az életek felett, a szolgálatok és a gyülekezetek felett a Jézus nevében. Hálakadunk a menny erőforrásaiért, Atyám, hogy azok mind a rendelkezésünkre állnak, és te mindent a javunkra fordítasz, mert mi szeretünk téged. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Tanítással folytatjuk a mai alkalmat. Hálát adunk a drága Szent Szellemnek, hogy a gyógyítások ajándékai működésben vannak. Jelenleg izületben mutatta az Úr, és fejfájás, hogyha van valakinek ilyen gondja tarkó környékén. Hitkeze kinyúl, ajándékot megragadja, elveszi, és birtokolja a Jézus nevében. Elérkeztünk a hegyeket mozgató erő sorozatunknak az utolsó részéhez. A 18. rész következik. Szüntelen imádkozni. Ez a mai tanításnak a címe. Az első pont, eltökéltség. Jézus, amikor imádkozni tanította a tanítványait, mondott egy példázatot, amellyel felfedte az ima utolsó titkát. Olvassuk el a Lukács 18.1-et.
Mondott pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.
Amen. Amen. Ahhoz, hogy választ kapjunk az imáinkra, rendíthetetlennek és elszántnak kell lennünk. Nem szabad elkedvetlenednünk, mert akkor erőtlenné válunk. Jézus mondott egy példázatot egy emberről, akinek az ismerőse az éjszaka közepén egy hosszú útról éhesen és fáradtan érkezett hozzá. Sajnos ez az ember semmivel nem tudta megkínálni az ismerősét. Így elment az egyik szomszédba, a barátjához, hogy kérjen tőle kölcsön 3 kenyeret. A barátja a késői zavarás miatt bosszankodva válaszolt, mert gyermekei már elaludtak, és ezért nem akarta felkelteni a házanépét. Mogorván azt felelte, ne zavar tovább, menj haza! De a kenyeret kérő álhatatos volt. Más szóval kitartó volt, és tovább kopogtatott az ajtón. Olvassuk el a történetet az egyszerű fordításból, a Lukács 11-ben, 5-től 8-ig.
Azután ezt mondta, ha az éjszaka közepén elmentek a barátotokhoz, és ezt mondjátok neki, barátom, kérlek, adj kölcsön 3 kenyeret. Egy ismerősöm érkezett hozzám átutazóban, és nincs mivel megkínálnom. A barátod így válaszol odabentről, ne zavarj! Az ajtót már bezártam, gyermekeimmel az ágyban fekszünk. Nem tudok felkelni, hogy kenyeret adjak neked. Azt mondom nektek, lehet, hogy pusztán a barátságotok kedvéért nem kell fel. De ha álhatatosan kéritek, mégis fel fog kelni, és odaadja, amire szükségetek van.
Amen. Jézus ezt a példázatot adta a kitartásról. Ez az imádság záró tanítása, mert összefoglalja az összes többi leckét. Eltökéltnek kell lennünk, hogy megkapjuk a választ. Az álhatatosságról szóló példázat feltételezi, hogy lesznek nehéz idők, amikor úgy tűnik, hogy az imánk nem nyer választ. De akkor sem szabad elkedvetlenednünk, hanem ki kell tartanunk hitben. Soha nem szabad feladnunk, mert a válasz csak így tud megérkezni. Jézus a tanítását ezekkel a szavakkal foglalja össze. Olvassuk tovább az egyszerű fordításból a Lukács 11-ben a 9-es 10-es verset.
Ezért mondom néktek, kitartóan kérjétek, és megkapjátok. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót. Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót.
Amen. Ennek az ige sornak a kulcsa, kéri, keres, zörges, kitartóan, de nem erőszakosan.
A kettő között különbség van.
A második pont, kitartás. Jézus kihangsúlyozta, hogy a végsőkig ki kell tartani az imádságban, és ezt egy példázattal szemléltette. Ez pedig a hamis bírónak a példázata, az egyszerű fordításból fogjuk nézni, Lukács 18-ban, a 2-től az 5-ösig.
Volt egyszer egy bíró egy városban, aki Istent nem tisztelte, és nem becsülte az embereket sem. Élt abban a városban egy özvegyasszony, aki folyton a bíró nyakára járt, és szüntelen arra kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben, és védj meg tőle. A bíró egy ideig nem akart rajta segíteni, de végül ezt gondolta. Istent nem tisztelem, és nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam az emberek. De ez az özvegyasszony már terhemre van, mert folyton a nyakamra jár. Nem bánom, igazságot szolgáltatok neki, és megvédem, hogy ne zaklasson tovább.
Amen. Amen. Tehát történet arról szól, hogy egy bizonyos városban volt egy bíró, aki világi ember volt, nem tisztelte Istent, nem becsülte az embereket. És egy özvegy azt kérte tőle, hogy szolgáltasson neki igazságot, hozzon ítéletet az ügyében. Egy ideig nem fordított rá figyelmet. De mivel az asszony állandóan és kitartóan járt a nyakára, a bíró nem bírta tovább, és feladta. Az ügyét napirendre tűzte. Olvassuk tovább a Lukács 18-ban, az egyszerű fordítás szerint, 6-tól a 8-asig.
Az Úr így folytatta. Figyeljétek, mit mondott ez az igazságtalan bíró. Mit gondoltok, ha még ő is igazságot szolgáltat, akkor Isten mennyivel inkább? Ő bizonyosan megvédi választottait, és igazságot szolgáltat azoknak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Nem fogja feleslegesen várakoztatni őket. Mondom nektek, bizony hamar igazságot szolgáltat választottainak. De amikor az emberfia visszajön, vajon talál-e olyanokat a földön, akik igazán bíznak benne, és hűségesen várják?
Amen. Jézus ezekkel a sorokkal bátorította a tanítványait, hogy az imában legyenek kitartóak, továbbá szüntelen imádkozzanak, és el ne bátortalanodjanak. Isten mindig beteljesíti a saját részét. A kérdés az, hogy vajon mi megtesszük-e a részünket. A hitünk nem hagy cserben, ha a szemünket az ígéreteken tartjuk, és Isten igéjét minden más fölé helyezzük. Néhány imában kitartó embert fogok említeni, a teljeség igénye nélkül. Az A pont, Jákob. Tudjuk azt, hogy Jákob becsapta Ézsaut, a testvérét. Testvére nagyon megharagudott, üldözni kezdte, az életére akar törni. És amikor Ézsau 400 katonával közeledett a testvéréhez, Jákob életének a legnagyobb váltságát élte át. És eközben egy angyallal vihaskodott. Kitartó volt az angyallal való harcban, és kitartó volt abban, hogy az angyal áldja meg őt. Addig nem engedte el, amíg ez meg nem történik. Egyszerű fordításból olvassuk az 1 Mózes 32-ben a 24-es verset, és a 26-tól a 29-esig.
Miután mindezt elvégezte, Jákob egyedül maradt a patak innenső partján egész éjjel. Ekkor egy ismeretlen férfi jelent meg, akivel Jákob egészen hajnalig küzdött. Az ismeretlen ekkor azt mondta, engedj el, mert hajnalodik. Semmiképpen, válaszolta Jákob, amíg meg nem áldasz engem. Akkor azt megkérdezte, mi a neved? Jákob beismerte, Jákob vagyok. Az idegen ezt mondta, mától fogva nem Jákob, hanem Izrael, lesz a neved, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob megkérdezte, kérlek, áruld el te is a neved. De az ismeretlen visszakérdezett, miért akarod tudni a nevem? Azután megáldotta Jákobot.
Amen. Egy nagyon érdekes történet, és nagyon sok mondani valója van ennek. Először is szó szerint nincs leírva, hogy egy angyallal találkozott, és angyallal viaskodott. De a férfi szó ebben az esetben, a héberben jelenti azt is, hogy valaki embere, szolgája, alattvalója. És hogyha a szövegkörnyezetét nézzük, akkor az fog kiderülni ebből, hogy ez Istennek egy szolgája volt, egy angyal képében, aki minden bizonnyal ember alakot öltött, egy férfi alakot öltött. Ugyanis nem árulta el nevét, a másik dolog pedig megváltoztatta Jákob nevét. És ezt halandó ember nem teszi. Tudjátok, mit jelent Jákob? A név maga? Csaló, azt jelenti. És Izrael, mert erre változtatta át a nevét, az pedig azt jelenti, hogy Isten harcosa. Ahogy hallottátok az igéből, egész hajnalig küzdött az angyalval, tehát kitartó volt. És amikor el akart menni az angyal, akkor se engedte el, amíg meg nem áldja őt. Tehát most ugye a kitartásról nézünk példákat. De mondok még egy érdekes dolgot. A Magyar Biblia Tanács fordításában úgy szerepel, hogy valaki tusakodott vele, és a valaki nagybetűs. Tehát ezt a nagybetűt ugye Istenre vonatkoztatják. És van egy utalásunk, az egyszerű fordításból nézzük meg a Hózseás 12:4-et. És rögtön kikerekedik a kép előttünk, hogy valóban itt egy angyal járt, akivel viaskodott Jákob. Hózseás 12:4.
Küzdött az angyallal és győzött, sírva könyörgött áldásért. Bételben találta meg Istenét, ott beszélt vele.
Amen.
Amen.
Tehát itt világosan leírja, hogy angyallal küzdött, aki meg is áldotta. A B pontunk izraeliták. Amikor az izraeliták bűne miatt Isten megtagadta, hogy velük menjen Kánoánba, Mózes szólt Istenhez. Ezt nézzük még a 2 Mózes 33:15-ben.
Mondta néki Mózes, ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.
De Isten teljesítette Mózes kérését, és a 17-es versben látjuk Istennek a válaszát.
Mondd azért az Úr Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.
Amen.
Amen.
Tehát Mózes kitartása meghozta az eredményt. A C pont illés. Volt egy időszak, amikor nagy szárazság volt, éhínség, és Illés 7 ízben imádkozott, hogy Isten küldjön esőt, és vessen véget a szárazságnak és az éhínségnek. 1 Királyok 18-ban, 41-től 45-ig.
Akkor mondta Illés Ahábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallszik.
Itt az első versnél még csak profétikusan szellemben jelenti ki, hogy nagy eső jön. Tehát még fizikailag semmi nem látszik.
És felment Aháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborul a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevi. És mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincsen semmi, és mondta Illés, menj vissza 7-szer, és lőn 7. úttal, mondta a szolga, ímé egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jön fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Ahábnak, fogd be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És lőn azon közben, hogy esötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Aháb pedig szekére ült, és elment Jezreelbe.
Amen.
Amen.
Tehát Illés kitartó imájára megérkezett a nagy eső. A hetedik imája után először még csak egy pici tenyérnyi felhő látszott, de ez felnövekedett és hatalmassá vált, és megszűnt a szárosság, meg az éhínség. A D pont Dániel. Ezt az anyagot már korábban vettük, ismert előtetek. Dániel 21 napig imádkozott, nem tudva azt, hogy egy démon akadályozza az imájára küldött válasznak a megérkezését. De mivel ő kitartó volt az imában, a választ meghozta az angyal. Egyszerű fordításból olvassuk a Dániel 10-esben a 12-es, 13-as verset.
Így folytatta. Ne félj, Dániel, mert az első naptól kezdve, hogy odaszántad magad a titkok megértésére, és megaláztad magad Istened előtt, ő meghallgatta kérésedet, és engem éppen ezért küldött hozzád. Azonban a Perzsa Birodalom fejedelme 21 napig az utamban állt, emiatt csak most értem ide. Végül Mikáel, az egyik legfőbb fejedelem segítségemre sietett, és így tudtam eljönni, őt pedig ott hagytam a Perzsa Birodalom fejedelménél.
Amen.
Amen.
Tehát egy szellemi ellenállás volt, hogy a válasz ne érkezzen meg. És Mihály arkangyal jött segítségül, és így tudta az angyal folytatni az útját a válaszsal Dánielhez. Még egy fontos kulcs van ebben a igerészben, hogy megnyitotta a szívét a megértésre. Ez azt jelenti, hogy akart hallani Istentől. Tehát kell bennünk lenni egy akarásnak, egy elvárásnak, hogyha mi szeretnénk Istentől valamit hallani. Mert nem fogja ránk kényszeríteni a kijelentéseket, a látásokat és a megértéseket. Nekünk kell éhesnek és szomjasnak lennünk, mint a száraz szivacs. Folytathatnánk Isten hit embereinek a felsorolását, mert jóval több van belőlük. A közös jellemzőjük az, hogy ők mind megtagadták a vereséget azzal, hogy nem fogadták el a kudarcot. Kitartottak mindaddig, amíg a válasz megérkezett. Ha akadályok állnak az utunkba, vagy szükségek várnak betöltésre, az a legfontosabb, hogy rendületlenül álljunk. Így egy talpalatnyi helyet sem adunk az ellenségnek, és a válasz pedig meg fog érkezni. Harmadik pont, ima válaszok. Ne csüggedj, hanem higgy abban, hogy az imád megválaszolást nyer. A pont, Ábrahám. Isten megígérte Ábrahámnak, hogy neki adja a Kánoán földjét. Mégis amikor el kellett temetnie a feleségét, úgy kellett idegenben temetkezési helyet vásárolni 400 ezüstért. Olvassuk el az 1 Mózes 23-ban, az 1-es, 2-es vers és a 16-os.
Vala pedig Sárának élete 127 esztendő. Ezek Sára életének esztendei. És meghala Sára Kirját Arbádban, azaz Hebronban, a Kánaán földjén, és beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát, és irassa őt.
És a 16-os.
Engede azért Ábrahám Efronnak, és odamérte Ábrahám Efronnak az ezüstöt, amelyet mondott a 7 fiainak hallatára, Kalmároknál kelendő 400 ezüst siklust.
Amen. Ábrahám és az ő népe még nem mehetett be Kánaán földjére. 400 évet kellett várni arra, hogy csodák sorozatával Isten kivigye Ábrahámnak a magját Egyiptomból, és bevigye őket az ígéret földjére Kánaánba. De minden bizonnyal ez a nép, Isten választott népe is folyamatosan imádkozott. És az ima válaszok, ha 4 évszázad múlva is, de megérkeztek. Egy érdekes összefüggést mutatott az Úr. A kijelentést még nem kaptam meg hozzá, de 3-szor szerepel ebben a tanításban a 400-as szám. 400 katonával jött Ézsau Jákob ellen, 400 ezüstbe került a temetkezési hely, és 400 év múlva tudta Isten választott népe elfoglalni a Kánaán földjét. Tehát valami összefüggés lehet ezek között. A B pont Jákob. Jákob fogadalmat tett, hogy Isten fogja szolgálni, hogyha ő gondoskodik róla. 1 Mózes 28.20-ban nézzük ezt meg.
És fogadást tett Jákob, mondá, ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát ad nékem.
Amen.
Amen.
De különféle megpróbáltatások jöttek a pátriárka életébe. Az áldásos évek után minden rosszra fordult. Kedvenc fia József eltűnt, és sokáig halottnak hitte. Éhínség idején Egyiptomban próbáltak élelmet szerezni, de kegyetlenül bántak velük. Úgy tűnt, hogy Jákob és családja éhen fog halni. De Isten nem feledkezett el Jákob imájáról. Isten egész idő alatt azon munkálkodott, hogy a dolgot jobbra fordítsa. A rabszolgaként eladott József egy magas egyiptomi vezetői posztot kapott. A legnagyobb ínség idején József felfedte magát a testvérei előtt, és gondjukat viselte. Jákob szerint a rossznak látszó dolgokat Isten arra használta, hogy megáldja őt, és hatalmas szabadulást hozzon a számukra. A C pont Lázár feltámadása. Még mindig az imák megválaszolásáról sorolunk fel történeteket. Jézust elhívták a beteg Lázárhoz, de mire odaért, meghalt. A bánatos hozzátartozójának a következőket mondta, amit a János 11.40-ben olvasunk el.
Mondanék ki Jézus, nem mondtam én néked, hogyha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?
Amen. Isten dicsősége abban nyilvánult meg, hogy a 4 napos halott Lázár élve kijött a sírból. Tehát az ima megválaszolást nyert ebben az esetben is. A D pont István halála. Az első mártír, vagy más néven első vértanú István volt, aki azért imádkozott, hogy Isten bocsásson meg az őt megkövező embereknek. Apostolok cselekedetei 7. fejezet 55-től 60-ig.
Mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felkiáltván pedig nagy fennszóval, füleiket bédugák, és egy akarattal reárohanának. És kiűzvén a városon kívül megkövezék, a tanúbizonyságot pedig felső ruháikat egy Saulus nevezető ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja vala, Uram Jézus, vedd magadhoz az én szellememet. Térdre esvén pedig nagy fennszóval kiállta, Uram, ne tulajdoníts nékike bűnt, és ezt mondván elaluvék.
Amen. Saul a keresztényeket üldözők vezetője ott volt a megkövezésnél. De Saul Isten legnagyobb szolgálója lett, akit Pál apostol néven ismerünk. Mert István imáját Isten hatalmasabban megválaszolta, mint ahogy az elképzelhető lett volna. Imájával feloldotta Sault a bűn súlya alól, és ez megnyitotta a szívét Jézus befogadására. És a megtérése a damaszkuszi úton történt meg, amit az apostolok cselekedetei 9. fejezetben nagyon szépen leír. Továbbá István köpönyege Pál lábai elé volt letéve, és a kenet, a szolgálati kenet megérintette Pált, és véghez vitte azt, amit István nem tudott. Ez egy nagyon érdekes kijelentés. Még egy érdekes dolog van ebben az igében, hogy amikor István a mennybe tekintett, látta Jézust felállni. Tudjátok, hogy amikor valaki feláll, akkor az mit jelent? Amikor az osztályba bejön mondjuk az igazgató bácsi, akkor az osztály feláll. Tisztelet. Ez a tisztelet jele. Tehát Jézus tiszteletét úgy fejezte ki, István felé, hogy felállt a trónján. A negyedik pont, családi összefogás. Az idősebb korosztály bizonyára hallotta az Eisenhower nevet. Hogy tudjátok időben elhelyezni, 1890-ben született, és 1969-ben halt meg. Ő volt az Egyesült Államok elnöke 1953 és 1961 között. A híres Eisenhower család példája bizonyítja, hogy a hatásos imádság legyőz minden akadályt. Ha a család nem tudta volna, hogyan kell hatékonyan imádkozni, az az Egyesült Államok leendő elnökének az életébe is kerülhetett volna. És akkor a világtörténelem is teljesen másképp alakult volna. Történt egyszer, hogy az iskolából szaladt hazafelé ez a fiú, elesett és megsérült a lába. Fájdalmat csak este kezdett érezni, de elmondta a szokásos imáját, és lefeküdt. Másnap reggel már nagyon fájt a lába, de ennek ellenére az állatokat még ellátta. Két nappal később annyira rosszul lett, hogy ágyba kellett feküdnie. Édesanyja lemosta a fertőzött lábát, borogatást tett rá, és hívta az orvost. Az orvos nem látott sok esélyt arra, hogy megmentsék a lábát. A fiú tiltakozott az amputáció miatt. Az orvos azt mondta, hogy minél tovább várnak, annál nagyobb részt kell eltávolítani. A fiú megkérte a testvérét, hogy ne engedje levágni a lábát, hogyha netán ő eszméletlen lenne. A szülők viszont nem voltak meggyőződve az amputáció szükségességéről. Ezért a fiúkkal együtt úgy döntöttek, hogy nem fogadják el az orvos tanácsát. Ekkor jöttek megint a láthatók, mert a láz elkezdett emelkedni, és a lábán az elszíneződés egyre feljebb kúszott, ahogy az orvos ezt megmondta előre. A szülők törték a fejüket, mert az orvos kijelentette, hogy ők a felelősek a fiúk életéért. Ebben a súlyos helyzetben az imára összpontosítottak, és éjjel-nappal imádkoztak a beteg ágya mellett. 1 Tesszalonika 5-ös 17-18 alapján jártak el.
Szüntelen imádkozzatok! Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ti hozzátok.
Amen.
Amen.
A 18-as vershez egy szót beszúrnék, hogy érthetőbb legyen. Nem azt írja a Biblia, hogy mindenért hálákat adjunk, mert a rossz dolgokért nem kell hálát adni, hanem ennek az értelme az, hogy minden helyzetben hálákat adjunk. Ha fent vagyunk, és minden dicsőségesen megy, természetesen, hogy hálát adunk, mert Istentől kaptunk áldásokat. Ha netán lent vagyunk a völgyben, akkor pedig azért kell hálát adni, hogy Isten erős keze onnan képes kihozni bennünket. Tehát ezt a verset így kell látni. Tehát ez a család éjjel-nappal imádkozott. Mindig volt valaki a beteg ágya mellett. Váltották egymást. És amikor az orvos visszatért, a tapasztalt szeme változást látott. Az elszíneződés kezdett halványodni, és a duzzanat is csökkent. A csodák Istenébe vetett hitük nem volt hiába való. A gyermek élete megmenekült. A család addig imádkozott, amíg a válasz meg nem érkezett. És azt kívánom, hogy Isten adja, hogy minden hívő tanuljon meg ilyen kitartással imádkozni. Nem feladni. Összefoglalva a mai tanítást, de mondhatom talán, hogy az egész sorozatot. Az évszázadok folyamán Isten összegyűjtötte az imákat. És hamarosan eljön az idő, amikor egy angyal Isten trónja elé viszi ezeket az imákat. És ekkor eljön Krisztus királysága. A záró igénk a jelenések könyvében, a 8. fejezetben, a 3. és 4. vers.
És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegyen minden szenteknek imádságaihoz az aranyoltára, amely a királyi szék előtt volt. És felméne a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elébe.
Amen. Én hiszem, hogy ebből a 18 részes sorozatból sokat tanultatok, és a hasznatokra fog válni. És ehhez kapcsolódik még az évi sorozata az imafajtákról. Ez egy gyönyörű csokor. Mert meg kell tanulni jól imádkozni. Nem véletlenül mondja Jakab levelében az írás, hogy kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek. Egy téma kimaradt. Ezt szándékosan hagytam ki, ez pedig a szent vérnek az oltalma, az imában való ereje. Mert most egy olyan rész következik, ami a vér hatalmáról fog szólni, és ezt a témakört oda fogom belekapcsolni, hogy ezt így sokkal jobban át tudjuk akkor tárgyalni. Nagyon kérem az Urat, hogy a következő sorozathoz is adjon nektek nyitott szívet, hallófület, látószemet, mert elég magas röptű, de igyekszem egyszerűen elmondani, mert szükségünk van rá. Olyan kijelentéseket mutatott az Úr, ami eddig előttem nem volt ismert. És hiszem, hogy mindannyian még jobban győztes életet tudunk élni. Úgyhogy jövő héttől ez a sorozat következik. Készítsétek a szíveteket, meg a tollat és a füzetet, és ezt a tanítást, mindegyik tanítást érdemes többször meghallgatni, de a vér hatalmáról szóló tanítást szerintem sokszor meg kell hallgatni. És többször visszahallom tőletek is, hogy meghallgatom egyszer, aztán még egyszer, aztán harmadszor, és mindig újabb dolgok jönnek elő. Isten megnyitja a megértésünk szemeit. És így növekedhetünk, erősödhetünk. És ahogy növekszünk, olyan dolgokat látunk meg a sorok között, vagy a mondatok mögött, amire nem is gondoltunk. Mert Isten felfedi annak az értelmét, és ezáltal gazdagodunk szellemben. Növekszünk, erősödünk, bátrabbak leszünk, és oda tudunk csördíteni az ellenségnek még jobban. Amen.
Ne félj, mert én veled vagyok. Így szól hozzám az én Istenem. Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek te veled. El nem maradok tőled, sem el nem hagylak. Ne félj és ne retteg. Veled leszek, el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Megvallás az áspis kígyó mérge ellen. A sértő, bántó szavak nem jutnak el a szívemig, nem szomorítják meg a lelkemet, és nem hordozom ezeket az elmémben, mert a szellemem, lelkem és testem szeretet lepattannak, és a tengerbe vetik magukat, és ott plántáltatnak el, így ott maradnak örökre Jézus nevében.
Imádkozunk értetek kézzelátétellel. A gyógyító kenet nem csak a térben és a fejben munkálkodik, hanem már a csontokban is.
Drága anyja, édesatyánk, hatalmas Urunk, mindenható Istenünk, szerető Istenünk, aki nagyon szeretsz minket, mi viszont szeretünk a magunk módján, amennyire csak tudunk. Uram, a Bibliához ragaszkodva, ahogy Pál apostolról letépték a ruházatot, és elvitték a beteget, és azok meggyógyultak. Ez ma is érvényes. Kezeinken keresztül a te hatalmas tüzet, erőt árad ezekbe a textiliákba, és akihez, akihez hozzáér, akinek a testéhez hozzáér, Isten erő ragadja meg, és meggyógyítja minden bajból, betegségéből. Köszönjük, Uram! Köszönjük hatalmas kegyelmedet! Köszönjük a szent erőt ezekbe a ruházatokba! Amen!
Amen!
Halleluja!
Van néhány morzsa, amit szeretnék még veletek megosztani. Ez a kis változás az alkalom menetében azért van, hogy a kenet ne törjön meg. Tehát idáig a gyógyítósor végéig legyen egy nagyobb egység, és végül is semmi nem marad el, mert a bejelentések és egyéb apróságok, bizonyságok azok is megmaradnak, és most fognak következni. Akik interneteznek, láthattak olyan híreket, hogy szeptember 23-ára voltak, akik azt jósolták, hogy jön az elragadtatás. De még itt vagyunk, mert van munkánk. És ezekre a üzenetekre egyik magyar profétai szolgálatban álló testvér, ő reagált erre, hogy azért nem lesz még elragadtatás, mert Krisztus teste még nem kész. Nincs egység. És ahol sértődések vannak a szentek között, feszültség van, viszálykodás, torzsalkodás, a szeretetnek még ott nincs meg az egysége. És a Biblia pedig azt mondja, hogy Jézus a szeplőtelen, a hibátlan mennyasszonyért jön el. És még sok aratnivaló van. Tehát csak ennyit akartam hozzáfűzni, ennyit akartam elmondani, hogyha valaki ezt a hírt látta volna, hogy 23-ára többen várták, hogy az Úr Jézus ugye visszatér. Ez most elmaradt. Láttam is egy üzenetet, ilyen vicceset, hogy Isten elnézést kér, mert technikai okok miatt elmaradt az elragadtatás. Kaptam egy telefont, egy bibliai kérdéssel, nem tőletek, valakinek azt mondták és olvasták fel valamilyen könyvből, de ez nem a Biblia. Vannak olyan könyvek, amik nincsenek a Bibliában, de azokkal én nem foglalkozom. Azt állították, hogy Jézus palotában született. És rögtön a Lukácsból három ígért felsoroltam, hogy a jászol. Az volt az Úr Jézus születésének a helye. Tehát vannak hamis útirányok. Ma beszéltem egyik szolgálótársammal telefonon, és nagyon érdekes dolgot mondott, hogy amikor ő kezdő keresztény volt, annyi minden új, friss kijelentést kapott Istentől, hogy ott buzgott a szívén, hogy elmondhassa, és úgy, ahogy ma tanultuk, hogy zörgetett a pásztor ajtaján, hogy ő ezt szeretné a nyájjal megosztani. Mert buzgott a szívén. És ez engem is megerősített abban, mert én is szoktam nektek mondani, ugye, hogy akinek van kijelentése, ossza meg. Mert ez Krisztus testének az épülését szolgálja. Tehát végül is egy megerősítést kaptam ezáltal, hogy másnál is működik ez így. Egy bizonyságot szeretnék elmondani, ami velem történt a héten. Nem nagy durranás, de én nagyon örültem neki. Van egy Biblia program, a Discovery, vagy a felfedező, amiből ugye meg tudom nézni a héber és a görög szavaknak a jelentését. Ez egy fizetős program, és a laptopomon frissítést kért, én frissítettem, és onnantól kezdve nem működött. Két hónapja nem működött ez a kereső programom. Hála Istennek, a telefonomon is ugyanez a program megvan, és csak ugye kisebb a felület, tehát egy kicsit bonyolultabb, de meg tudtam csinálni. Kétszer írtam annak a cégnek, aki ezt készíti. Egyszer válaszoltak rá, utána azóta nem válaszoltak rá. És imádkoztam, hogy Uram, segíts ebben, mert nem tudom, hogy mi történt, hol akadt el a dolog. Nekem meg szükségem lenne rá. Egyszer fizettem érte, nem is egyszer, ugye, ahogy bővülnek a programok, mindig ugye újabb csomagot kellett vásárolni. És tegnap a számítógépen takarítást végeztem. Tehát vannak ugye letöltött, fölösleges dolgok, És úgy majdnem ki is jelöltem mindet, úgy végigszaladtam rajta, és megláttam, hogy ennek a Bibliának ott van a kis ikonja, és egy program, ami valószínű a frissítéskor letöltődött, és én ezt nem vettem észre, rákattintottam a telepítésre, és gyönyörűen működik a program. Tehát egy megválaszolást nyert az imám. Még Isten azt is leállította, hogy ez a gyártócég válaszoljon, mert ő ezt nem látta, hogy nekem ott le van töltve, csak nincs telepítve, és lehet, hogy olyan tanácsot adott volna, ami teljesen nem fedi a valóságot. Tehát nagy örömömre működik a Biblia program. Ennyit szerettem volna elmondani. Akkor megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy itt volt közöttünk, a Szent Szellemnek, hogy áradt, és megköszönjük, hogy ti is itt voltatok, és az ígét befogadtátok, jó földbe került, fel fog növekedni, és gyümölcsöt fog hozni. Jövő héten várunk benneteket. Egy új sorozattal.
Áldás az Úr rátok!